Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Bizony, reggeli személy, Csizsman László, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézete vezető kutatója. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
Jóval, azt javasolta nekem, a szerkesztőmben úgy emlékszem, hogy amerikázzunk, és mondta, nem akarok amerikázni, annyira döbbenetesen unom most éppen Amerikát. Viszont egy eléggé furcsa, hogy a Közel-Keleten, hát hogy is mondjam, ez a arab tavasz kettő, vagy ez az arab ősz, vagy, de eléggé mozgalmas ott a dolog. Én a kevésbé ismert dologgal kezdeném, ha lehetséges, ez pedig ugye ez a bizonyos cikk, ami megjelent, miszerint a 444-en, hogy a közel-keleti hidegháborúval fenyeget a két rettentő gazdag olajmonarchia egyre nyíltabb rivalizálása, ugye ez az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia. És ott azt gondolja az ember, hogy hát Jézusom, hát ha valahol nincs probléma, akkor ott aztán nincs probléma. Ráadásul ezek az országok igazából nem is hagyták magukat elsöpörni az iszlamizmus által, nem is próbálták sátánnak kikiáltani az Egyesült Államokat, viszonylag keveset zsidóznak, tehát úgy egészen jól működtek, hogy miért csinálják ezt, vagy mi történik egyáltalán a háttérben?
Hát két stabil monarchiáról van szó, amelyek ugye elég komoly gazdasági fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. Hát arról van szó, hogy itt a regionális hatalmi pozícióért folyik egyfajta versengés, amit exportálni is képesek afrikai és más térségekben is. Ugye a két fiatal vezető irányítja a két országot, ugye Mohammed bin Zayed az emírségeket, és Mohammed bin Salman Szaúd-Arábiát, és az emírségek vezetője gyakorlatilag egyfajta mentora volt, egy kicsit hamarabb került hatalomra Mohammed bin Salmannak, és egy ideig nagyon szorosan együttműködtek számos kérdésben, együtt avatkoztak be például Jemenben a Huszikkal szemben 2015-ben, együtt álltak szemben az iráni fenyegetésnek, és aztán egy adott ponton, ez különösen az elmúlt években, hát rájöttek, hogy azért itt versengés van közöttük, és az emírségek kifejezetten egy proaktív politikát folytat. Ugye legutóbb, ahol összeütközés volt, az Jemen, ahol 2022-ben a szaúdiak tűzszünetet kötöttek a huszi felkelőkkel, és tető alá hoztak egy egységkormányt, és ebben az emírségek is részt vett, de egyszer csak itt a tavalyi év végén az emírségek úgy gondolta, hogy a déli felkelőket, szeparatistákat támogatja fegyverekkel, és ezek kiléptek ebből az egységkormányból, és kvázi gyengítették a huszikkal szembeni ellenállást, úgyhogy azt lehet mondani, hogy itt történt egy szaúdi beavatkozás, a szaúdiak megbombázták kvázi ezeket a fegyverszállításokat, tehát nem közvetlen összecsapás, hanem inkább egy szokásos proxy, ahogy a Közel-Keleten ez szokott lenni, és hát itt tartunk, van ugye ennek egy afrikai lába is, Szudánban például, ahol az emírségek a legfőbb támogatója annak a RSF nevű rapid gyors reagálású erőknek, akik az elmúlt időszakban itt tömegmészárlásokat hajtottak végre, és egyébként az aranynak a bányászatából tartják fenn magukat, és ennek nagy része az emírségekbe érkezik különféle útvonalakon, és ott van Líbia, ahol szintén az emírségek lényegében támogatja a nem hivatalosan elismert kormányt, hanem az ország keleti részében működő lázadókat. A szaúdiak pedig az egységkormányt támogatják, tehát azt látjuk, hogy több közel-keleti vagy afrikai konfliktusban hát ellentétes póluson vannak, és talán azt is érdemes itt megemlítenünk, hogy az emírségek azért szorosan együttműködik Izraellel, míg Szaúd-Arábia ugye meglehetősen kritikus jelen pillanatban a gázai kérdés kapcsán, tehát például itt említeném azt, hogy a szomáli földnek az elismerése, ugye Izrael elismerte az elmúlt hetekben szomáli földet, ami egy kis terület Szomáliából, És hát ebben az emírségek közvetített, és úgy tűnik, hogy van is egyfajta ilyen elképzelés, hogy akkor úgy felosztani a Közel-Keletet, hogy ilyen meglévő, nem működő államok esetleg szétesnek. Ez például Irán kapcsán is előjön nem egyszer így izraeli retorikában, hogy akár nem kell egyben tartani feltétlen ezt az országot.
Tehát ne felejtsük el, hogy ugye Közel-Keleten ezeket a határokat nem ők alakították, ilyen valaki egy vonalzóval ott húzogatott ilyen vonalakat. Számomra az is elképesztő, hogy ezek fennmaradtak ilyen sokáig egyáltalán.
Így van, és egyébként összességében viszonylag stabilan működtek az elmúlt 100 évben, mondjuk itt az arab tavasz óta vannak főként problémák, ugye Jemenben is azt lehet mondani, hogy mesterségesen teremtették meg ugye Jemen egységét a 90-es évek elején, és sosem sikerült Dél-Jement igazából integrálni ebbe az országba. Szomália már a 90-es évek elején szétesett, Szudánban ugye viszonylag friss a polgárháború, bár konfliktus a függetlenség óta van, és hát Líbiát is ugye mesterségesen anno 20. század elején 3 tartományból tették össze, és amit látunk most egyébként, hogy hol vannak a törésvonalak, ugyanott, ahol egyébként, tehát ugyanúgy a keleti, nyugati országrész, hát ezek voltak a 19. században mondjuk Líbiának a tartományai, tehát visszarajzolódnak kvázi azok az eredeti határok, és főleg ezek olyan országokkal a törzsiségnek kulcs szerepe van, Jemenben is, Szudánban is, alapvetően Líbiában is, ugye több mint 100 törzsről beszélhetünk, és hát átláthatatlan viszonyok, és hát az emírségeknek nyilván az a célja, hogy úgymond a zavarosban halásszon, és ezzel pozíciókat szerezzen magának nem csak a Közel-Keleten, hanem a Száhel térségében, ahol nagyon komoly rivalizálás folyik, ritka földfémek és egyebek.
Hát ott ugye az oroszok is, a kínaiak is betették az kissé lábukat, az egy elég Afrikában egészen súlyos ebből a szempontból a helyzet. Pont Venezuela kapcsán jutott az eszembe, hogy oké, egy kicsit elhamarkodtuk a gyarmatbirodalom felszámolását. Tehát voltak annak jó oldala is, mintha ez lenne most a világban a hangulat, hát nézzük meg, mire mentek a függetlenség után, úgyhogy ismételten újra igénybe vesszük azt a lehetőséget, hogy valamilyen módon hatalmat gyakorlunk fölöttük, de komolyan, mintha lenne egy ilyen trend, mind az oroszok részéről, mind a kínaiak részéről, teljesen más módszerekkel, meg más címkékkel, de hogy ezt látom, hogy a gyámságnak a megjelenése.
Igen, mivel szétestek az állami struktúrák, gondoljunk bele abba, hogy ezek eleve idegenek voltak ebben a térségben. Tehát amikor Európa kvázi exportálta a nemzetállami logikát, akkor olyan térségbe exportálta, ahol ez teljesen idegen volt.
Hát a nemzet fogalma nem alakult ki.
És nem is igazán, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez nem, tehát hogy eltelt ugye a függetlenség óta van, ahol csak néhány évtized, mondjuk az afrikai kontinens esetében, ugye a 60-as években szabadult fel nagyon sok ország, de mondjuk a Közel-Keleten ez lassan 100 éve, vagy a második világháború után történt, meg attól függ, hogy melyik országban járunk. Tehát kialakult egyfajta nemzettudat, mert egyébként, ha megnézzük, akkor mondjuk az arab tavasz tüntető is, Szíriában is, ugye, vagy Iránban, ami ugye nem arab ország, de ott is van egyfajta nemzettudat, de összességében azért nagyon könnyen, ha nem erős az állam, akkor szétesik, és ez pedig a külső befolyásra lehetőséget ad. Hát az oroszok Afrikában valóban egy klasszikus dolog, a Wagner csoport lényegében, az Africa Corps most ugye az új nevén, ugyanazt csinálja, mint egyébként állami szereplők, mint az emírségek, tehát a különféle nemes fémeknek a bányászatából fenntartják magukat, és egyébként szép lassan átveszik azokat a támaszpontokat, amelyeket a franciáknak ott kellett hagyni. Tehát itt azért van egy csúfos nyugati kudarc minden szempontból, amit látnunk kell.
Kiváló népválasztás ez az Afrika Korps, és tudjuk mindannyian, hogy ez a náciknak a egysége volt, illetve egy kiváló brit punkzenekar neve is, de gondolom nem erre gondoltak. Minden esetre ugye volt egy pillanat, amikor úgy tűnik, hogy megszűnik a Wagner teljes mértékben, igen, de aztán talpon maradtak valahogy. Szerintem pont amiatt tartott a Putyin, mert ez független államtól, de hogy közben tudjuk, hogy persze nem az. De pont azért tart, Afrika miatt tartotta éredő, vagy revitalizálta.
Kulcsfontosságú az afrikai jelenlét, ehhez kell egyébként Szíria és Líbia is, ugye logisztikai utánpótlás szempontjából, ugye kikötő a Szíriában, és hát emellett pedig a légi támaszpontok, mert a repülőgépek nem tudnak egyben eljutni az afrikai kontinens Oroszországból, tehát hogy ez fel van építve, mint külpolitika minden szempontból, és hát ugye ami érdekes, hogy itt a közel-keleti államok, amelyek korábban itt nem voltak aktívak ebben a térségben, rájöttek, nem csak az Emírségek és Szaúd-Arábia, hanem Törökország például az egyik legjelentősebb aktor, fegyvereket szállít, drónokat szállít, támaszpontokat vesz át, és hát nagyon meghatározó szereplővé vált. Itt külön kiemelném azért a Vörös-tengernek a szerepét, tehát itt van most egy, keveset foglalkoztunk ezzel a térséggel, de itt van ugye a Báb el-Mandeb, a bejárat és a Szuezi csatorna, gyakorlatilag ezt a területet alapvetően hát a nem állami szereplők közül a húszi lázadók tartják.
Kalózok, ugye
fogságban, és hát néha elsüllyesztenek hajókat, tehát itt a mai napig nem lehet biztonságosan áthaladni, és igazából itt azért ez a nyugati világ, különösen Európa szempontjából kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal, hiszen az Európa és Ázsia közötti kereskedelem nagy része az itt halad keresztül, és ez nem helyettesíthető szárazföldi útvonalakkal, tehát ez nem úgy megy, hogy építünk.
Ez Afrika megkerülésével lehet csak.
Na, az a másik, igen, és ez ugye meg is valósult 23 őszétől, viszont ez 42 nappal hosszabb út, és nem kevésbé veszélytelen, hiszen ugye Nyugat-Afrika partjainál is ott várják a kalózok a hajókat, megemeli a költségeket, ráadásul a tengeri kereskedelem az egy ilyen precízen kiszámolt, mikor mennek a hajók, hol állnak, meg mikor törtik be az új szállítmány. Ha ez megborul, akkor gyakorlatilag ugye késedelem van, pénzbe kerül, ezt a fogyasztó fizeti meg a végén, és igazából úgy tűnik, hogy hiába Kína vagy az Egyesült Államok nagyhatalmi szereplő nem tudja kezelni ezt a problémát.
Hát Amerika ugye most felmerült többek között Grönland és Kuba mellett, hogy a Panama csatorna fölött átvenne az ellenőrzést. Példát fog mutatni Európának, a megoldás valami ilyesmi lenne, egy ilyen nemzetközi vagy bármiféle csapatok azt a Szuezi csatornát valamilyen módon biztonságossá tennék, de ez nem olyan könnyű, hogy én itt elképzelem a Klubrádió székében.
Hát az Egyesült Államok ugye 23 végén ugye tető alá hozta ezt a több nemzetiségű hadműveletet, hogy a húszikat úgymond visszafogják. Ebbe egy-egy európai állam is adott egyébként tengeri katonai erőt, de nem igazán van ebben tapasztalat, tehát még a tengeri hatalmaknak sem, és az a helyzet, hogy igazából nem tudták megoldani a problémát, aztán ugye ez még a Biden időszak volt az elején, utána jött Trump, aki ugye rendesen megbombázt őket 100 napon keresztül a tavalyi év elején, nem ért el igazából semmit, aztán ugye Izrael is támadta őket, mert ugye a húszik folyamatosan Izrael irányába küldték a rakétákat, olyannyira, hogy a húszi kormánynak a miniszterelnökét is ugye az izraeliek megölték tavaly ősszel, de valójában ez sem gyengítette meg őket. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nem igazán kezelhető kérdés, és ugye ami nagyon veszélyes, hogy zajlanak a Perzsöbölben ugye itt az iráni tüntetések, hogyha ez a másik ilyen tengeri szállítási útvonal úgynevezett folytópontra átterjed, ez a Hormuzi szoros, és ott is valamilyen konfliktus vagy leáll az olajkereskedelem, annak azért nagyon komoly következményei lehetnek világgazdasági szempontból, ami jó hír, hogy főleg nem Európába jön onnan, mert földrajzilag az már inkább Ázsiát szolgálják ki a Hormuzi szoroson keresztül, tehát Kína, India a legfőbb felvásárlók, Japán és Dél-Korea, de ha bármi történik, ez annyira szövevényes a világgazdaság, hogy ez vissza fog ütni, és hát én azt gondolom, hogy az amerikaiak most ezért is nagyon óvatosan szemlélik azt, hogy mi történik a közel-keleten, mert bármi is történik, annak azért kihatása lehet komolyabb folyamatokra is.
Mint ahogy így Trump is említette egy Venezuela kapcsán, hogy igazából az elképzelés, hogy az olaj, a föld olajkereső 40%-a legyen Amerika fennhatóság alatt, amit a magyar kormány egyébként nagyon boldogan üdvözölt, hogy milyen klassz lesz, mert olcsóbb lesz az olaj, és néhányan felhívták erre a figyelmüket, hogy ez nem igazán így van, mert hogyha valakinek egy kezében van a 40%, akkor először olyan olcsóvá teszi, hogy többieket kinyírja, majd utána addig emeli, ameddig akarja, pont azért, például az Egyesült Államok esetében, hogy az Egyesült Államok államokon belül fent tudja tartani a nagyon olaj, vagy a nagyon olcsó üzemanyagárakat például, és a többiket. Tehát ez nem ilyen egyértelmű folyamat, de hogy a venezuelai olaj ebből a szempontból ugyancsak ugye erre felé jött, ugye Kína felé, és hát azt akarták, igazából nincs szükségük az USA-nak erre a mennyiségre, hanem csak arra, hogy nekik ne jusson, ami egy viszonylag érdekes elképzelés, ugye, de hogy visszatérve egy picit így a Saudi, meg az Egyesült Arab Emirátusok konfliktusot, az tényleg furcsa, hogy ezek a iszonyatos gyorsan és rettenetesen meggazdagodó országok azért csak most kezdenek gondolkozni a fennhatóság kiterjesztésén, tehát most kezdenek abba gondolkozni, hogy esetleg lehetne ilyet csinálni, eddig azért hagyták ott garázdálkodni az amerikaiakat, európaiakat, akár kínaiakat és oroszokat, most akkor úgy tűnik, hogy magukhoz tértek, és látják azt, hogy ebben azért van lehetőség. Mert miért ilyen fontos egyébként, milyen szempontból stratégiailag?
Hát egyrészt földrajzi közelség miatt, tehát ez konkrét biztonságpolitikai kihívást jelent, és itt azért, ha visszapörgetjük az időt 2019-ben, azért innen megtámadtak szaudi olajlétesítményeket, és hirtelen a szaudi olajtermelésnek a 10%-a gyorsan kiesett, tehát, hogy itt azért lehet problémát okozni, másrészt pedig hát ott a stratégiai átjáró a Bab el-Mandeb, ami a Vörös-tengernek a bejárata, és ha ránézünk a térképre, akkor ezt igazából Jemen kulcsfontosságú ehhez. Tehát itt nem arról van szó, hogy Jemenben az ásványkincsek
igen, vagy valami nem kifejezetten,
hanem sokkal igen. Inkább ez a geostratégiai elhelyezkedése az országnak kulcsfontosságú, és hát igazából a szaudiakat a földrajzi határ miatt hát nehéz helyzetbe lehet, hogy úgy mondjam, hozni. És ugye ezek az országok tudatosan készülnek egyébként az olaj utáni korszakra, amit tegyük hozzá, azért nem ért véget. De azt lehet mondani, hogy mesterséges intelligencia, tehát van egy technológiai versengés is, például ki jut jobb technológiához, ebben is egy óriási vetélkedés van, tehát adatközpontokat építenek, benne Kína, Egyesült Államok is segít, pontosabban az amerikaiak nem szeretnék, hogy a kínaiak ebben a kritikus technológiai területeken terjeszkedjenek, ugye 5G, a Huawei-nek a jelenlétét az amerikaiak rendszeresen kritizálják, és ilyen mikrocsippeket vásárolnak, szuperkomputereket, amelyek ehhez az adatközpontokhoz kellenek, viszont ezeket főként az Egyesült Államokból tudják beszerezni. Ekközben ugye alapvetően mindkét országot invitálták a Kína által dominált BRICS-be, az Egyesült Arab Emírségek ezt elfogadta, ezt a tagságot, a szaudiak a mai napig nem válaszoltak, tehát levegtetik, hogy meghívtak, így kényelmes nekünk, hogy vagyunk is, meg nem is vagyunk ebben a szervezetben, tehát, hogy itt egy komolyabb vetélkedés zajlik a háttérben, amely nem csak érdekszférákról szól, hanem egész egyszerűen a világban középhatalmi tényezőként próbálják magukat pozícionálni, és ehhez van kellő tőkéjük is, amit értelemszerűen az olajbevételekből hoztak össze, tehát ha megnézzük a szaudi emírségek befektetéseket a világban, akkor azok igen jelentősek, nem csak foci csapatokat, hanem minden egyebet.
Hát azok a látványpégség része, igen, igazából igen, fillérek. Igen. Fillérek a fotósok.
Van egy ilyen kettős image, ugye, hogy egyrészt úgy tűnik, mintha ezek az országok úgy megváltoztak volna, és ugye foci VB-t szerveznek, és mindenfélét, a másik oldalon pedig hát Szudánban meg a tömegmészállása.
Hát másrészt pedig tehát Szaúd-Arábia, ugye az a megvalósult iszlám állam, mondta nekem valaki, igazából mégsem zavarja annyira az Egyesült Államokat. Azt is egy szaúdi koronaherceg mondta azt a poént, amikor megkérdezték, hogy na jó, hát olaj, de hát az olaj elfog, tehát ez annak vége lesz. Azt mondja, a kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő, ami szerintem meg lehet is a jó közelítés ennek a dolognak. Jó, de itt van a fél tíz, és nem fogják elhinni, de Csicsman Lászlóval beszélgettünk, a Budapesti Kormányos Egyetem tanárával, mert hogy ugye a másik Irán, most igen, behozta most kolléga, botond, nem fogok még egyszer nyelvet botlatni, mert hogy behozott egy friss hírt, hogy gyorsított bírósági eljárásokat és kivégzéseket ígért szerdán az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azoknak, akiket őrizetbe vettek a síta államban zajló kormányellenes tüntetéseken. Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni, ha cselekedni akarunk, gyorsan kell, jelentette ki az iráni állami televízió weboldalán közített nyilatkozatában Gólám Hossein Mohsen Ezsej, hát és ezt a nevet ma utoljára olvastam föl, a legfelsőbb bíróság elnöke, Ezzel egy tüntetőket is fogvatartó börtönmentett látogatása során figyelmeztetett, ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, nem lesz ugyanaz a hatás. Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, mielőtt elégetné a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk, szögezte le. Kicsit erősen fogalmaz. Ezzel mint egy 5 órát töltött a büntetés végrehajtás intézményen, ahol tanulmányozta az őrizetbe vettek aktáit, majd leszögezte, az eljárásnak nyilvánosnak kell lenniük. Az amerikai külügyminiszter az X-en közzétett perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok már is halálra ítéltek, és akár szerdán kivégezhetik. Több mint 10.600 őrizetbevételről tudni, ez volt a friss része. Hát igen, ez a út megpróbál keménykedni a rendszer nyilván, de nem tudom, hogy ez ilyenkor, tehát képes-e még visszatömni a fokrémet a tubusba, vagy ez meg olaj a tűzre?
Hát egyrészt olaj a tűzre, azt lehet látni, hogy most a 18. napja van a tüntetéseknek, és a múlt hétvége volt egy fordulópont, péntek, ugye mindig pénteket kell figyelni, ami a gyakorlatilag olyan, mint nálunk a vasárnap, és akkor a tüntetők részéről volt egy tömegmobilizáció, tényleg milliós tömegek voltak Teherán és a többi város utcáin, és bár még nem csak ugye gazdasági problémákat emlegetnek, hanem halál az ajatollakra mondjuk az egyik jelszó, és ugye erre rájött Trumpnak a fenyegetése, hogy beavatkozunk, ami bizonyos értelemben kapóra jött a rezsimnek, ugyanis ezt fel tudja arra használni, hogy ja, hát itt nem legitim tüntetések vannak, hanem felkelés van, sőt, ilyen félterrorista csoportok, amelyeket kívülről Izrael és az Egyesült Államok támogat, tehát hirtelen megváltozott a retorika, és azt látjuk, hogy péntekig a rezsim nem nagyon lépett fel a tüntetőkkel szemben. Pár tucat halálos áldozatról tudunk, de most ez 2000 fölé ugrott pár napon belül, és ezek nem hivatalos adatok, és ahogy el is hangzott, több mint 10 000 ember tartóztattak le. Tehát ez azt jelenti, hogy kemény kézzel lépett fel. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a forradalmi hangulat ellenére nem egy rezsimváltó pillanat van Iránban, tehát én nekem az a mondásom, hogy ez el fog húzódni sajnos, és komolyabb áldozatokkal is járhat. Persze attól függ, hogy lesz amerikai beavatkozás vagy sem, ez annak a függvénye. Azért mondom ezt, mert ez egy összetett rezsim, tehát itt az eliten belül, és a fegyveres szervezeteken belül nem nagyon látunk most törésvonalakat jelen pillanatban. És ugye van egy olyan képünk Európából, hogy hát az utca embere mindent el tud dönteni, de ez nem feltétlen így van. Tehát lehet egy pillanat, amikor átfordul, és már nem tudják megállítani.
De leginkább valamelyik belső erő leszakad a tömbről, és szembefordul vele, és ezáltal tud az utca ember elérni.
És ezt kell figyelnünk, mert hogy igazából az a probléma, hogy a tüntetők nem tudnak egy olyan reális alternatívát kínálni, ami leváltana az iszlamista rezsimet. Ugye bejelentkezett a Pahlavi sakfia, Reza Pahlavi, ugye folyamatosan videóüzeneteket, az X-en küldi az üzeneteket, városközpontokat foglaljanak el. Nem úgy tűnt, tehát az ő nevét egyébként emlegetik is a tüntetők, de hát valójában azok a fiatalok, akik maximum a szüleik vagy nagyszüleik elmondásából emlékeznek arra, hogy mi a sakk rendszere. Reza Pahlavi nem rendelkezik kormányzati tapasztalattal, ugye nagyrészt az Egyesült Államokban élt. Most persze haza lehet őt hozni egy esetleges amerikai intervenció után, de hát ugye láttuk ezt Irakban, Afganisztánban, és hát meglehetősen negatív következménye lett ennek. Tehát az, hogy a monarchiát helyreállítsák, ezt kizárnám. Maga Reza Pahlavi is azt mondta, hogy majd népszavazásra feltesszük Iránnak az államformáját. Én nem hiszek abban, hogy a monarchiát helyre lehet egyik pillanatra a másikra állítani. Most emellett van egy ilyen kvázi felkelő szervezet, a Mujahedin Haq, akik még úgymond a rendszer ellenzékét képezik. Ők Albániából működnek most már hosszú évtizedek óta. Ezt sem tartom egy reális alternatívának. Tehát az a probléma, hogy nem nagyon körvonalazódik, hogy akkor mit lehet tenni, és nem nagyon körvonalazódik egy vezető személy, aki mondjuk kilépne ebből a táborból. Tehát ha megnézzük a nyilatkozatokat, akkor nagyon hasonlóak, mint a legfelsőbb bíróság elnökének a nyilatkozata. Ugye Ali Khamenei is ezt mondja, hogy itt meg kell büntetni a lázadókat, különbséget kell tenni a legitim tüntetések és a lázadók között. Tehát az a baj, hogy a rezsim úgy keretezi, hogy ez a 2025 júniusi háborúnak a folytatása, ami most történik, és hát nyilván készül is arra, hogy előbb vagy utóbb lesz amerikai vagy izraeli beavatkozás, és egy rezsim túlélési stratégia működik, amelyben hát sajnos minden eszközt bevetnek. Jelenleg ugye az előszak és az elnyomás az a legfontosabb, ugye közlekedés blokkolni, az internetet blokkolni, most már ugye több napja nincs internet szolgáltatás, de azért kijutnak a képek meg felvételek Iránból, és ugye Elon Musk bejelentett, hogy a Starlinket majd elérhetővé teszi az irániak számára. Tehát egy izgalmas pillanat van, egy biztos, hogy a rezsim egyet nem fog tudni megtenni, hogy úgy csináljon, mintha semmi nem történt volna, mert hogy azért a korábbi tüntetéseket azért sikerült menedzselni, mert azok egy ügyköré csoportosultak, emelték az üzemanyag árát, vagy valami történt. De most nem ez a helyzet, hanem egyszerűen az emberek a kilátástalan helyzet miatt mentek az utcára. Közszolgáltatásokat a rendszer nem tudja biztosítani. Ugye már az elmúlt hónapokban nem volt rendesen áram, ugye vízhiány volt ősszel Teheránban, majd nem evakuálni kellett az embereket a városból, és romló életfeltételek, ugye akik az utcán vannak, azok az alsó középosztálynak a tagjai, tehát én azt gondolom, hogy itt nem, ezt nem lehet visszafordítani, ezt nem fogja tudni a rezsim biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, és ez hozzájárul ugye Trumpnak a tegnapi lépése, hogy 25%-os vámokat vett ki azokra az államokra, amelyek kereskednek Iránnal, hát ez mindenek előtt Kínát fogja, Törökországot, Irakot, Orosz, illetve Indiát sújtani, és az a cél nyilván, hogy nullára menjen Iránnak a bevétele. Hát, és ez elhúzódó dolog természetesen, de igazából a legnagyobbat a rezsimen most ezzel lehet ütni. Tehát, hogy ezt jól végig gondolta, azt gondolom, az Egyesült Államok, ha ezt fenn is tudják tartani, akkor ez kemény hatása lesz, hiszen a meglévő gazdasági problémákat fokozni fogja az országban.
De ha meg is bukik ezek szerint, amit az időben beszélgetünk, nem látjuk, hogy mi jön a helyette, tehát az még nem körvonalazódott. Ez viszonylag gyorsan megtörténhet, egyébként előkerül valaki a sötétből hirtelen, és ő lesz a helyi megváltó, de hogy ez még most így jeleket sem mutat. Egy kicsit olyan érzés van, mint a szerb tüntetésekkel kapcsolatban, hogy ott sem volt egy vezetőerő. Irak egyébként ez az egészhez hogy viszonyul? Tehát ez olyan furcsa, mert ők annyira csöndben vannak, meg ott annyira némas van, hogy az számomra az egy teljes fekete doboz, ami ott történik.
Hát érdekes, hogy most pozitív dolgok történtek a kivételesen, ugye sok negatívat hallottunk 2003 után. Most választások voltak ősszel, és alapvetően azt lehet mondani, hogy Irak most így a fejlődés útjára lépett. Ugye 2003 után nagyon erős iráni befolyás alá került, hiszen itt ugye síták vannak többségben, nagyrészt ugye a hatalomban is főszerepet játszanak. Tehát most, hogy Irán meggyengül, az bizonyos szempont Iraknak nem rossz, mert akkor önállóan tud fejlődni. Most a törökök, akik kihasználják inkább ezt a helyzetet értelemszerűen. Tehát igazából ami probléma lehet Irakban, hogy viszont Iránnak a síta miliciái azok megvannak, és ezek a síta miliciák, ezekkel lehet támadni amerikai támaszpontokat. Ugye Irakban is van, és a térségben több mint 40 ezer amerikai katona állomásozik, több támaszponton. Irán általában azt szokta tenni, független attól, hogy háború van-e vagy sem, hogy ezeket rakétákkal lövöldözi. Most is egyébként ez a fenyegetés már az elmúlt napokban elhangzott, azt mondták, hogy preventív támadást indíthatunk az Egyesült Államok támaszpontjai érdekeltségei ellen, és ha Izrael belép, akkor persze Izraellel szemben.
Izrael, bármi történik a Közel-Keleten, akkor azért néhány rakéta elrepül Izrael felé. Tehát ez egy ilyen fontos dolog, hogy arra sosem feledkeznek meg, hogy nem tudjuk biztosan, ugye ez a klasszikus, ez a megpofozni a gyereket, úgy biztos rászolgált valami.
Ha lesz amerikai támadás, akkor abban szinte biztos vagyok, hogy rögtön Irán akkor Izrael irányába is lövi a rakétákat, tehát óhatatlanul, még ha Izrael háttérbe is maradna, mert egyébként érdekes módon Izraelben most azok a hírek jönnek, hogy nem biztos, hogy most van itt az a pont, amikor Izraelnek kell ezt a rezsimváltást végrehajtani, ugyanis nem nagyon látni, hogy, és hogy nagy a kockázat ennek, ami történik. állítólag, de lehet, hogy ez fake news, de Netanyahu ugye felhívta Putyint, és azt közölte vele, hogy adja át az üzenetet az iráni vezetésnek, hogy ők most nem kívánják eszkalálni a helyzetet. Miközben ugye racionálisan úgy tűnik, hogy ez egy kedvező pillanat lehet a rezsim váltása, de mégis ezért ugye veszélyes, hiszen itt nem csak Iránról beszélünk, hanem ami Iránban történik, azért a tágabb térségben lehet kihatása, és mondjuk nem biztos, hogy tehát ez visszaüthet az említett Szaúd-Arábiára, emírségekre, a Hormuzi szoros lezárására, tehát ennek lehetnek azért negatív következményei egy ilyen beavatkozásnak. Na minden esetre azt látni kell, hogy az iráni rezsim az egy intézményesült rezsim, ugye ennek a tetején van a legfőbb vezető, Ali Khamenei, aki 86 éves, de emellett van egy elnök, akit ugye ráadásul megválasztottak, még ha nem is volt demokratikus ez a választás, akkor is azt lehet mondani, hogy ő azért egy támogatott, ő a nép embere, ő ugye arról beszél, hogy tárgyalni kell az Egyesült Államokkal, tehát eltérő hangok jönnek Iránon belül is, és egyébként ugye vannak a párhuzamos fegyveres szervezetek, forradalmi gárda, baszics alakulatok, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ez nem olyan, hogy bemegyünk, vagy ugye az kizárt a Trump, hogy szárazföldi erőkkel, tehát nyilván erről nincs szó, mondjuk elrabolják Ali Khameneit, vagy megölik, hát ettől a rezsim nem fog megdőlni.
Kicsit nagyobb merítés, igen, nagyobb merítés kéne, de az meg lehetetlen, ez kicsit olyan, hogy mint általában azok a szervezetek, amelyek úgy épülnek fel, ugye, hogy olyan sejtek, akik felfele nem ismernek, csak felfele kontaktot ismernek, de egymást nem, hogy igazából ezeket lefejezni nem lehetne, túl sok fejük van. Úgyhogy gondolom az Egyesült Államok nem is erre készül most ezért, most raboltak elég elnök, hogy szerintem most pihennek egy kicsit, de hogy akkor arra gondolom, hogy akkor berepülnek, és vagy bedrónoznak, és megküldenek néhány olyan pontot, ami talán segíti a felkelőket.
Hát a forradalmi gárdának és a párhuzamos fegyveres alakulatoknak az intézményei, létesítményei, fegyverek, ahol vannak. Nyilván ezek azok a pontok, amelyek fájhatnak esetleg Iránnak szerintem.
És előállt egy olyan helyzet, hogy például ez a tömeg anélkül, hogy valaki mellé állna a hatalomból, mégis elsöpri ezt a mostani hatalmat, és akkor ott állnak az üres vákumba, és azt mondják, na jó, de mit csináljunk?
Hát természetesen nem lehet kizárni ezt a forgatókönyvet sem, hiszen ugye az iráni rendszer, ami ugye nem arab állam.
Persze, az a javából.
De ugye az arab tavasz azért egy tanulság Iránban is, tehát hogy nagyon könnyen a tüntető tömeg az egy fegyveres harccá fordíthatja át a rezsimmel szemben, ami gyakorlatilag egy háborús helyzetet eredményez, és bizony ebben van egy pont, amikor akár ez is előállhat, mint helyzet. Hát ez egy negatív forgatókönyv, mert akkor akár egy ilyen kaotikus helyzetbe is sodródhat az ország. Itt különösen érdemes ugye arra felhívni a figyelmet, hogy különféle etnikai területek vannak, hogy az ország lakosságának épp hogy 50%-a csak perzsa, de hát több azeri él itt, mint Azerbajdzsánban északon, ugye ott vannak a kurd területek a északnyugati részen, arabok élnek délen, keleti tartományokban bellúdzsiak, és ez mind-mind specifikus problémákkal általában marginalizált helyzetben, és ami összetartja őket igazából, hát ez az iszlám köztársaság ad egy ilyen érdekes cement, tehát hogy alapvetően egy összegyúrja a társadalmat. Na most, ha ez nincs, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Ez is lehet egy cél, tehát például említettem Izrael kapcsán, hogy szomáli földnek az elismerése, tehát az sem kizárt, hogy mondjuk azt támogassa valaki, hogy ezek a területek elcsatolódjanak Irántól. Ez egy káoszhoz vezetne a Közel-Keleten, és mindenképpen súlyosabb következményei lennének, de mint forgatókönyvet nem zárnám ki, de nem ennek adnék a legnagyobb valószínűséget, hanem annak, hogy itt egy elhúzódó rezsim összeomlásról beszélünk, ami akár több hónapig is eltarthat, és valamilyen formában a rezsim majd át fog alakulni, és azt nem gondolom, hogy a pahlavi féle szekuláris, ugye ő arról beszél, hogy az iszlámot háttérbe kell szorítani, oké, de ezért volt az iszlám forradalom már háttérbe szorította, és ez egy szűk réteget. Tehát, hogy ezt látni kell, hogy miközben az ellen tüntetnek az irániak, hogy az ajatollahokat a politikából ki kell rakni. Ez nem azt jelenti, hogy a vallást szeretnék teljes egészében hátrahagyni. Tehát, hogy Irán nem lesz...
Hát nem egy ilyen török vonal, már mint a korai török vonal.
Ez ugye a paklavi kísérlet volt, ő Kemal Atatürk mintájára, a paklavi dinasztia elkezdte, hogy szekulárissá alakítani Iránt. És emlékszünk rá, amikor a 70-es évek közepén, ugye Perszepolisznak a 2500 éves évfordulóján francia borokat rendelt a sah, ott a tömegek, vagyis hát a vendégek ezt fogyasztották, miközben ugye a nagy tömegek pedig hát nem annyira jól éltek, és ez volt az egyik utolsó csepp a pohárban, amikor is Khomeini atollah ugye a száműzetéséből hazatért Franciaországból, és egyébként azokkal a kereskedőkkel, akik most felkeltek a rezsimmel szemben, elindították a forradalmat. Tehát érdekes módon most olyan emberek vannak az utcán, vagy olyan csoportok, akik egykor az iszlám forradalomban részt vettek a Khomeini atollahnak az oldalán. És ez az egység most megbomlott kétségtelenül. Tehát azt gondolom, hogy valami lassú fejlődéssel, ez hogy milyen lassú, ezt nehéz megmondani, mert ugyanakkor itt emberek halnak most meg. Azt látni kell, hogy Iránban tüntetések rengeteg volt korábban, tömegtüntetések is 22-ben. Én akkor személyesen is ott voltam, láttam, hogy zajlott. Az emberek 9 órakor kinyitották az ablakot, és halál ajatollahra ezt lehetett hallani az egész városba, és akkor az ember úgy érezte, hogy egy forradalmi pillanat van, de hát mégsem.
Elég hosszú pillanat
mégsem. Ez. Mégsem. Azt nem mondom, hogy nem történt semmi, mert egy valami viszont nagyon látványos volt, tavaly májusban voltam utoljára Iránban, az, hogy a hölgyeknek az öltözetében teljes átalakulást látni. Tehát vannak a metron például európai öltözetben már hölgyek, fejkendő és a hijab nélkül, ez azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy a rezsim tolerálja. Tehát egyszerűen...
Vagy legalábbis tűri.
Tűri, tehát, hogy igazából fölnőtt több generáció, és ezt már nem lehet visszafordítani meglátásom szerint. Azt, hogy van egy ilyen fajta átalakulás, tehát ez biztos, hogy ennek a vallási rezsimnek valamilyen formában picit távolodni kellettől a vallástól, de ugyanakkor ugyanakkor azt nem gondolom, hogy ez teljes egészében felbomlan. És azt is látni kell, hogy Iránban nem tudott képülni egy igazi ellenzék, mert hogy a rezsim ezt elnyomta, és ugye egy alapvetés volt, hogy csak az iszlám köztársaságnak az alapelvein belül lehetett politizálni, és aki igazából igazi ellenzék, az az országon kívül a diaszpórában van. Ezért is látjuk a tüntetéseket, hogy ezek európai, vagy bármilyen más országokban, most tegnap Chilében is tüntetések voltak. Tehát minden ahol a világon az iráni diaszpóra, Magyarországon is voltak, ugye iráni diákok tüntettek a tüntetők mellett, és de hát igazából azt gondolom a diaszpóra nem fog tudni most labdába rúgni az eseményekben.
Ugye érdekes, mert ugye Törökországot mégiscsak egy ilyen sikeres kísérletként könyveltük el, ugye Atatürknek ezt a reformját, de azért Erdogán most lazított ezen egy kicsit, nagyon. Nyilván, mert az érdekei, nem azért, mert olyan mélyen hinnebb a dologban, de az érdekei ezt kívánták meg. Ott is azért azt gondolom, hogy akármi lesz utána, bár lehet, hogy nem ez semmi utána, nem örökké fog élni, most egyelőre úgy néz ki, de hogy ott sem lesz egy ilyen visszarendeződés, tehát gyakorlatilag ezek a kísérletek sorra megbuknak, ahol az arab tavasz például így most utólag mérlegelve, hát nem biztos, hogy hozta a kívánt eredményt.
Hát sőt, ugye Tunézia volt talán az egyetlen európai szempontból példa, ahol elindult egy valódi demokratikus átalakulás, hát ez úgy hamar megtorpant, és ma Tunézia egy ugyanolyan mondhatni diktatórikus rendszer, mint a többi a közel-keleten, és egyik sem lett igazából szekuláris. Ráadásul hát azok a gazdasági problémák, amelyek 11-ben megvoltak az arab világban, fiatalok munkanélkülisége például, ezek ma ugyanúgy megvannak. Tehát ezeket nem sikerült sem Egyiptomban orvosolni, sem máshol, és hát valójában itt azért a fiatal generáció számára nem nagy jól látszódik a perspektíva, és tüntetések azok rendszeresen visszatérnek. Most ugye Marokkóban voltak az elmúlt hónapokban.
Amiről szintén azt gondolná az ember, hogy hát aztán, ha valamennyi európai közelítő ország, az mondjuk pont
igen,
Marokkó.
Igen, ugye ősszel kezdődtek, amikor azt hiszem az egyik agadéri kórházban a több édesanyja szülés után meghalt, és ez váltotta ki a úgynevezett Z-generációs tüntetéseket, meg az, hogy alapvetően a kormány ugye jelentős ilyen luxus beruházásokat létesít, és hogy hát miért nem az egészségügyre és az oktatásra fordítják a pénzt, ugye ott sem volt vezetője a tüntetéseknek, hogy igazából egyszer csak abba maradtak, de ezek végig söpörnek most a világon, ezek az E-generációs tüntetések. És ezeket figyelni kell, mert jó, Irán egy picit más, de hát ott is van egy ilyen generáció, akik hasonlóan úgy látják, hogy hát az életüket veszi el az, hogy Irán mondjuk Gázában, meg Libanonban aktív politikát folytat, és ebből kifolyólag meg nukleáris program van, és ebből kifolyólag elszigetelté vált az ország. Tehát amikor azt mondják, hogy éljen a sa, akkor azért ez a fiatal réteg arra utal, hogy azért a nagyszüleik elmeséléséből tudják, hogy Irán egy középhatalom volt, meglehetősen jó gazdasági helyzetben a 70-es években. Mára pedig hát egy elszigetelt és gazdaságilag meglehetősen rossz helyzetben lévő ország, és hát nyilván az emberek nem szeretnének ilyen körülményeket.
Igen, annak idején ugye a paklavidnak, a saknak a bukását nem az okozta, hogy az elszegényedés, vagy ami most például Iránban a kiváltók volt, hogy ott igen, érdekes módon ezért is az meglepő fordulat volt, én már eszemnél voltam azért valamelyest akkoriban, és hogy az nem volt egészen értető, mutogatták persze az aranytrónját, meg ezeket a úgynevezett, hát Lázár János szavait kölcsönözve, a luxizásokat, amiket bemutattak, de hogy mivel hogy az általános gazdasági helyzet nem volt nagyon rossz, olyankor az embernek annyira nem szúr szemet egy aranytrón, hát Istenem, de azért túltolták, tehát azt gondolom, hogy jártak is nálunk, emlékszem, az még az is megvan nekem, meglátok minket. Mi igen, barátilag hát, jól voltunk velük.
Igen, igen, hát ugye itt azért a hagyományoknak a háttérbe szorítása nyilván az egyik kiváltó ok, tehát nincs itt a ország alapvetően az, hogy a síta vallási elitet teljesen háttérbe szorítani, ez a tömegeknek nem felelt meg, hogy így mondjam, és alapvetően hát ebből egy alulról építkező forradalom bontakozott ki. Most amelyekről jó felvételeket lehetett látni a iráni tüntetések kapcsán, hogy előttem van az a kép, amikor egy ember a sakk képét ledobja az emeletről, és
ja, igen, ezek emblematikus.
Ugye ez a személyi kultusznak a leépítése.
Hát na de most pedig ez a csaj, aki rágyújt a hajatollat képéről, az
és bosszert. Most azt akartam mondani, hogy most ismétlődnek
Ó, hát az póló, megrendeltem a pólót már, tehát fenn van. Nyilván, Kína egyébként. Ez annyira csodálatos, hogy van egyrészt, azt gondoljuk Kínáról, vagy hát az is egyébként, hogy azért bizony, ez egy kemény diktatúra, gyakorlatilag egy ilyen kvázi kommunista, vagy létező szocialista diktatúra, de a világban bármi történik, azonnal meg, tehát az O1G pólók ugyanúgy ott vannak, mint a keresztény Európa védelmezője Orbán Viktor. Tehát ez annyira csodálatos, azt hiszem ezt hívjuk mi konnektivitásnak Orbán Balázs gyönyörű kifejezésével, hogy ja figyelj, ha vevő van, akkor áru is lesz. Tehát olyan nincsen, hogy mi bizonyos politikai, hogy elvi okokból nem szolgálunk ki valakit, és mondom, azonnal megjelentek ezek, és nagyon jó csodálatos pólókat készítenek ebből a rágyújtó hölgyből, ami ezért sok minden szimbolizál egyszerre, mert hogy tényleg ugye emlékszem azokra az iráni egyetemen készült fotókra, amikor teljesen európai miniszoknyás csajok bulisztak, ilyen hatalmas pajaszos és hosszúhajú csávokkal, és volt az egésznek egy ilyen pozitív, ilyen korai 60-as évek feelingje, és ez a mostani rágyújtós lány, az már vagy ki van bontva a haja, ugye, az csodálatos, mert
igen.
Én láttam, készült egy csodálatos dokumentumfilm, annak így az Afgán Megasztár, nem tudom, megvan ez, ahol a fellépők egyike az volt, hogy hát egyrészt mozgott éneklés közben a hölgy, másrészt meg ki volt, a hajtincsei kijöttek a kendő alól, és hát emiatt ezt gyakorlatilag el kellett menekülnie arról a területről, ahonnan érkezett. Ennek is szimbóluma ez a rágyújtó. Szíriára hát egy 6 percünk maradt, mert hogy ott is egy kicsit elcsöndesedett a dolog. Ugye az oroszok sajnálatos nem bírtak annyi fronton háborúzni, nem tudták fenntartani ott a nyomást, Afrikával ellentétben, és ott azért elég gyorsan eszkalálódott ezután a helyzet, illetve hát mondhatunk, hogy megoldódott.
Hát ugye egy éve tavaly decemberben, hogy az Assad rezsim összeomlott, és hát vegyes kép rajzolódik ki azért számomra. Most is zajlanak harcok, például ugye itt a kurd fegyveres erőket próbálták megintegrálni. Az új elnök a fegyveres alakulatokba, ebben még tavaly márciusban állapodtak meg, és ez tavaly év végét szabták határidőnek. Hát nem sikerült, és konkrétan fegyveres összecsapásokba torkollott. Tehát itt alapvetően azt kell látni, hogy az Assad rezsim bármennyire is diktatórikus, de fent tudott tartani éveken keresztül egyfajta törékeny egyensúlyt a kisebbségek között, most pedig ez felbomlani látszik, illetve nem csak, hogy felbomlani, hát a polgárháború ezt felbomlasztotta, és úgy tűnik, hogy jöhet bármilyen új vezető, de hogy ezzel a problémával nem nagyon tud mit kezdeni. Ugye délen a drúzokkal volt komoly probléma, ugyancsak probléma van a tengerparti területen, ahol ugye az aleviták, akik ugye lojálisak voltak történelmileg az Assad rezsimhez, a kurdok északon, és hogy hát emellett pedig ugye Ahmed-Sere azért több mint 3000 dzsihadistát, akik egy nagy rész egyébként külföldi dzsihadista, és az ő oldalukon harcolt, így kinevezett különféle katonai pozíciókba. Hát lehet mondani, hogy ők biztos mérséklődtek, de minden esetre azért nem jó jel. Úgyhogy hát vannak pozitív jelek, mert azt is el kell mondani, hogy azért hazatért több mint 1 millió menekült Szíriába egy év alatt, ez elég komoly, ugye főleg nem, nyilván nem Európából, hanem Törökország, Libanon, Jordánia, belső menekültek 2 millióan tértek haza, tehát akik valami harcok miatt elhagyták a lakóhelyüket, tehát ezzel együtt ugye gond, hogy hova térnek haza, nincs munkahely, nincs elegendő jövedelem, egészségügy, tehát hogy egyáltalán hogy lehet ezt menedzselni úgy, hogy azért az elmúlt években Szíria nagy részt a kaptagon kereskedelemből élt, és az most hirtelen, ez ugye ez a szintetikus drog, amelyet végül is az összes gyár átállt ennek a gyártására, ugye ez a 70-es évekből egyébként származik, és tehát ott itt kezdték el ugye Németországban gyártani, és megtanulták a technológiát, gyakorlatilag értékesítik főleg a Jordánia, és azon keresztül az öböl térsége számára, tehát itt nagyon sokan függővé váltak, ez óriási bevételt hozott.
Ez egy érdekes egy államot erre alapozni, ez egy kicsit olyan, mint Afganisztán, ahol...
Hadigazdaság végül is.
Hát, egy kicsit Afganisztánra hasonlít, ahol igazából semmi nincs, csak mák. És hogy viszont hát akkor oké, egy nagy sziklán élünk, akkor termesszünk mákot alapon, vagy ugye általunk emegedett Jemen, Észak-Jemeni jó hely, mert van elég kartlevél.
Kartlevél, ami nagyon fontos, igen.
Énekelte meg annak, de Müller Péter még az URA együttessel, és annak ugye, aki nincs beleavatva a történetben, annak ez a Kati nevű szintetikus gyilkos drog, ami egy időben itt rendkívül hasonló hatóanyaggal dolgozik. De hát igen, tehát ez tényleg, azért belegondol az ember, hogy Szíriában mi az Istent lehet csinálni, ugye elég olaj nincsen, az ipar, a szolgáltatás az még nem annyira fejlett, viszont van ugye ez a egyébként az Európában nem is jött igazából annyira, nem is terjedt el ez a drog, ez ott maradt azon a környéken, főleg a felhasználásban, ez nem jött meg. Hölgyeim és uraim, nem mással, mint Csicsman Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk, hogy egy kicsit közel-kelet tezzünk, és akkor szintén idéznem kell Müller Pétert, közel-kelet, de közel vagy? Mert hogy azért ez nem. Néha úgy gondolunk erre az irán-irakra, mint valami rendkívül borzasztó távoli történésekre, amihez nekünk közünk nincsen, annál azért jóval közelebb van. És ez volt a reggeli gyors, úgyhogy én elbúcsúzom önöktől, de nem véglegesen, mert ezen a héten még találkozunk, mert pénteken én leszek a fórum, úgyhogy akkor erre a hétre még nem búcsúzom el, viszont hallásra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.